Tanok áttekintése 2, 2009. január 29-e.
Tehát a negyedévi vizsgáig egészen biztos, vagy legalábbis, ha Isten is úgy akarja, akkor nagy valószínűséggel ezt vesszük. Amire szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ahova az van odaírva az utolsó rublikába, hogy ráéri, azokat a fejezeteket kell elolvasnod mindig ahhoz az órához. Azt sem bánnám, mellesleg, hogyha előre olvasnátok. De ha nem tudsz előre olvasni, akkor utólag mindenképpen olvasd el. Tehát ma a 43. fejezetig, 40-től 43. fejezetig kellett, hogy elolvasd a Ryle-t. És megvan mindenkinek a Ryle-ra? Van mindenkinek? És el is olvastátok? Majdnem a végéig. Jó, rendben van. Oké, folytatjuk a krisztológiát, de mielőtt ezt megtennénk, ugye a szokásos negyed óra, 10 perc, ami arról fog szólni. Szóval az a 10-15 perc arról fog szólni, az első 10-15 perc, hogy kibeszéltek és én hallgattok. Úgyhogy, hogy is mondta Isten Jóbnak, ő veszt fel derekadat, te beszélj és én hallgatok. Úgyhogy most körülbelül ugyanez a helyzet, ő vezzétek fel derekatokat. És csak arra vagyok kíváncsi, és hogyha ugyanazt mondod el, ami a házi feladatban van, az se baj. De arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami az elmúlt órán szólt hozzád, mi az, ami megáldott. Esetleg milyen új gondolatokat adott, mit munkált ki benned. Tehát ezekről beszélünk most az első 10-15 percben. És hát ma kegyelmes vagyok, ma önkéntes alapon megy a dolog, tehát aki felteszi a kezét. Jani, oké, kezdjük.
Hát engem mindenképpen megáldott az, hogy már az első órán látok egy egységet. Én sok órán ugye már jártam, és valahogy hogy nem igazán értem, mert ideulunk, odaulunk, stb. Úgyhogy engem nagyon megállt, hogy van egy könyv, ettől eddig elolvasni, ettől eddig esetleg ha bemagolni éppen. Szóval, hogy effektív tudom, hogy mit kell megtanulnom.
Uh-huh. Ez jó.
Ez nekem nagyon jó.
Oké, szuper. Más valaki? Na jó, ez így nem fog menni.
Hát nem tudom, igazából én
engem annyira megállott az egész. De talán ami tényleg ilyen teljesen csúszszuperül képzik, ez az, hogy nem bírom felfogni, hogy ez örökké, ez a mondat, hogy a szent három, az örökké való szent háromságnak a második személye engem formán töltött fel. És hogy ez az állapot az örökre így marad. És hogy ezt így, ez egyszerűen csak így lehetett a fejemet, hogy ennyire szeretve vagyok, hogy ennyire, hogy nem volt más terv, hogy megmentse minket, hanem hogy lejött ide, hogy mindenen túl keresztül ment, amin én keresztül megyek, hogy mégis Isten, mert hogy örökké való, hogy meg tud engem menteni, hogy az ő értéket, hogy folyam, nem tud meghalni Isten, és hogy emiatt azt választott, hogy örökre bekorlátozza magát azért, hogy engem megmentsen, és hogy ő nem élt volna inkább az örökké valóságban, hanem hogy lejött értem és meghalni.
Hmm. Ez a mindennapjainkhoz is segít, tudod, mert ha erre képes volt, ha ezt meg tudta tenni értem, akkor tudod, a napi kis piszlicsári ügyeimben ne lenne ott, ne segítene. Tudod, és ez az, amiről beszél Róma 8.32, hogy ha az egyszülött fiát odaadta, akkor hogy ne adna vele együtt ajándékba? Azt mondja, ajándékba mindent. Hogy ne? Hát persze. Hát ha azt megtette, hogy egy örökké valóságra emberré változott csak azért, mert ez volt az ára, így tudott csak megmenteni, hát ehhez képest tudod bármi egy ilyen kis Pityaner nokedli dolog. Mondjad.
Az nagyon megáldott, amikor azt mondtad, hogy azért kellett, hogy ember legyen, hogy főpapként, hogy az Atya János ugye mindent a kezébe adott, az ítéletet, és hogy emberként ő tud mindent, amit mi kezdünk, hogy nem hozhassunk fel neki kifogást.
Igen.
És hogy ez olyan hihetetlen volt számomra, hogy tényleg az a verse zsegek, hogy nem lesz elég a hazugság takarója neked, amikor Isten elé kell állni. És hogy Isten mennyire, hogy így, nem csak hogy ismeri a szívünket, mert ő teremtett, hanem hogy itt járt konkrétan a földön, a korban, meg a mindenben, és hogy nem lesz kifogás ő előtte.
Igen.
Miért tagadtalak meg. Uh-huh. És a harmadik ez, hogy nyilvánosan megszégyenítette Sátán, hogy ezt hogy így körbe múzolta, és hogy a kolossi vagy a fejedelemségeket így dicsekedve mutogatta, hogy legyőztelek. És hogy azt írja rá, hogy nem kell, nem a feltámadása volt maga a győzelem, nem azon a hangsúly, hanem maga az, hogy eljött ebbe a boltba, ebbe a világba, és hogy Sátánnak a szintén, a saját területén.
Győztelem. Ja, ez most képzeld el, ez olyasmi, most ki ott látok egy sakkészletet, ki ma a világ legjobb sakkozója? Nem tudjátok? Hát az már régen volt, a Karparov, vagy valaki ilyesmi. De mindegy, hogyha kihívnám egy boxmérkőzésre, tegyük fel a Karparov a világba, vagy Kasparov, köszönöm, Kasparov a világba, kihívom egy boxmérkőzésre, lehet, hogy meg tudom verni. De ha egy sakkmérkőzésre hívom ki, és ott verem meg, az az igazi győzelem a saját területén. És ezt csinálta Jézus. Ja, az tényleg megszégyenítés. Mert az, hogy elverem, hát nagy kaland, tudod.
És az, hogy nem az
is. Így van. Így van. Ez ámulatos. Ez nagyon jó. Köszönöm. Na, még valaki?
Így engem azt rendelés, hogy nem vállalta volna ezt a rendelést, amit a világ összes bűne rátett, akkor nekünk is nem lenne váltságbűnünk. És hogyha mi szenvedünk itt ebbe az életbe, azt mondjuk, hogy semmi az képest, amit nehez szenvedett, és ez is így megerősíthet bennünket, hogy sokkal tudja szenvedni. És ő gyönyörködik abban, hogy hiszen, hogyha minket igazságtalan szenvedünk, érnek, mert egy gyönyörködik.
Igen, erről beszéltünk. Igen. Köszönöm. Ez így igaz. Sós úr nagyon csendben van.
A kérdés van, hogy szerintem Jézus nem korlátozta be magát azzal, hogy ezt a költött. Meg szerintem nem marad így örökre, mert jó, lehet, hogy nekünk így kell megjelenni, meg így mondjátok. Tehát amint nekünk embereknek van a szemünk, akkor nyilván mi fog megjelenni nekünk, hogy lássuk, tehát nyilván akkor Persze megváltott minket, és örökre megváltozott, de emiatt végül is az, hogy... Tehát ez az Istennek az állapota, hogy ő egyszer... Ja, szóval nem úgy van, hogy tehát és akkor azt így elfelejtődik, vagy valami. Tehát örökre megváltozott miattunk a világmindenség, vagy a mennyország, vagy mit tudom én. Mert ő akart minket, és most is akar, azért vagyunk, és ezután is fogunk létezni, és volt, amikor nem léteztünk. Ezt is így nehéz elgondolni, nem időben gondolkozunk, Isten pedig az időn kívül van, de ez számunkra felfoghatatlan.
Az a kulcskérdése a kereszténységnek, hogy Jézus ma is emberi formában van a mennyben, tehát ő testet öltött, és abban a megdicsőült testben, amiben itt a Földön látták, ugyanabban a testben van a mennyben, és nem akarom most előre leadni az óraanyagát, de majd ha a feltámadáshoz jutunk, akkor ennek meg fogod látni a jelentőségét, hogy mennyire fontos az, hogy tudjuk azt, hogy ő most is testben van a mennyben. És persze, tudod, ezek azok a kategóriák, amik itt csavart okoznak az agyunkban, hogy van az, hogy Isten mindenhol jelenlévő, mindentudó, tudod, itt van, bennünk van, mi benne élünk és mozgunk, ugye, hogy az egész anyagi világ benne lett teremtve, és akkor a mennybe a Szent Háromság egyik tagja emberi formát ölt, és emberi formában van jelen, ugyanakkor az egy élő Isten sem csorbult azzal, ugye, hogy most az egyik személy az kikerült a csapatból, és most valami, tudod, nem egy csonka Istenünk van, ő ugyanúgy Isten, de Jézus a testben támadt fel, és testben van a mennyben, és ezt csak nagy valószínűséggel akkor fogjuk igazán megérteni, amikor ott állunk előtte, és amikor ezt az egészet a megdicsőlt testükben, a megdicsőlt agyunkkal talán, hogy abnak nagyobb kapacitása lesz, ha minden igaz.
Igen, és érdekes lett, hogy így a koromban más volt a világban.
Fogunk beszélni róla.
De hogy amikor pünkös volt ugye először, akkor ugye akkor itt a Szent Szellem a Földre, és akkor korábban nem volt, és biztos vagyok benne, hogy tök más lehetett a légkör, tehát így. És más lesz?
Volt, bocs, hogy a szabadba vágok, volt a Szent Szellem, csak a nagy különbség volt, ugye most bennünk van a Szent Szellem. Az Ószövetségben, pünkösd előtt, meg ezt úgy hívják, hogy a rajta nyugvó Szent Szellem volt, vagyis időnként rászállt a Szent Szellem az emberre, és úgy végezte el a munkáját, de jelen volt, tehát munkálkodott, itt volt, nem hagyta magára az emberiséget. Csak nem volt, nem állandóan volt, így igaz, nem lakozott bennünk. Tehát ez volt a különbség, de itt volt, jelen volt. Tehát olvashatod az írásból csomó helyen, hogy az Ószövetségben hogyan munkálkodott.
De lesz egy olyan, amikor meg elmegy innen, és akkor megint már lesz a világ. Ugye egy rövid időre.
Igen, az, aki még visszatartja a lázadást, ami már folyik, annak el kell távoznia. De csak gondolkozz el ezen, ki az, aki gátja még ennek? A Szent Szellem igen, de a hívő tulajdonképpen, a gyülekezet, a hívő. Tehát mi vagyunk útba az ördögnek, a Szent Szellem bennünk van, és úgy fog távozni, hogy velünk együtt fog eltávozni, úgyhogy ez izgalmas téma. És nagy valószínűséggel a tanok áttekintése órán még fogunk erről beszélni. Polina drága, tényleg téged mi áldott meg?
Az, hogy olyan kőkapnak, akik együtt éreztem, meg az is, hogy mi is engények, akik a szenvedésünkben, mert akkor biztos voltam.
És ők leplezzük le, igen, nagyon jó. Köszönöm. Oké. Jani, megtennéd, hogy imádkozol az órán?
Igen. Drága mennyiatnám. Köszönjük, Uram, hogy elhoztál ide, Uram, és hogy hallhatunk róla, Uram, és hogy mindig velünk vagy. Köszönjük, Uram, hogy akkor is velünk vagy, amikor nem gondolunk rá, mikor megyünk a világban, tesszük a dolgainkat, Uram, és tudhatjuk, hogy állandó vezetés alatt vagyunk, Uram. Kérlek, Uram, segíts, hogy megtanuljuk ezt az órát, hogy hallgassunk felőle, hogy megértsük, hogy érthető legyen, Uram. Jézus nevében. Amen.
Amen. Oké. A mai órán 1-2-3 nagy témát fogunk megnézni. Ebből a harmadik az, ami egy igazi nagy téma. Az első az a kenózis. Csak dicsekedni akarok, mert kaptam a hajnaltól.
Igen.
Kenózis. Milyen szép vékonyan ilyen. El tudjátok olvasni? Nem a vékonysága miatt, hanem a ronda írásom miatt kérdezem. És ahhoz, hogy ezt a részt értsük, vagy ezt a kifejezést értsük, Filippi 2-höz lapozzatok, legyetek szívesek. És így gyakorlatilag az 5-től 11. versig nézzük majd meg. Azt mondja, Filippi 2. Itt azzal kezdi, hogy az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fegül is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amelyen minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez a kenózis szó, ez a 7. versben szerepel, és ez az úgynevezett megüresítette, és elég sok teológiai vita folyik, hogy mit jelent ez a megüresítés. Riley két fontos tévtanításról beszél, az egyik tévtanítás az, amikor azt mondja, hogy Isten úgy, illetve Jézus úgy üresítette meg magát, hogy az összes isteni attribútumát félretette. Márpedig ez lehetetlen, mert ugye olvashatjuk több helyen is az írásban, hogy ő benne nincsen változás, ő nem tud megváltozni, vagyis nem tudja félretenni az isteni attribútumát. És hogyha félretette volna az istenségét, akkor ugye dől az a teológia, hogy Isten egyszerre volt ember, és egyszerre volt Isten. Ugye? Akkor a hipostatikus egység, mint olyan, az nem létezett volna. Tehát fontos, hogy ezt lássuk, hogy ez a megüresítés, ez nem azt jelenti, hogy félretette az isteni mi voltát, az isteni attribútumát, hanem ezt majd később meg fogjuk nézni. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy megüresítette magát attól, hogy megtartsa és kihasználja isteni felsőbbrendűségét. És tulajdonképpen ezt azért tette, hogy magára tudja venni az emberi létformát. Hogy megtartsa és kihasználja isteni felsőbbrendűségét. Azt írja még Riley, hogy Krisztus emberként jelent meg, miközben istenségét elrejtette. Ez a másik tévtanítás, ami ezzel kapcsolatos. És ez tulajdonképpen arról szól, hogy elrejtette a dicsőségét az emberek előtt. Tehát nem volt látható az ő dicsősége. És ez sem igaz. Riley azt írja, tagadja, hogy Krisztus Isten és ember volt egy időben. Ha ez igaz lenne, hogyan mondhatta, hogy aki őt látta az atyát is. Tehát, hogyha nem igaz az, hogy ő egyszerre volt Isten és ember, akkor hogyan tehetett olyan kijelentéseket, ugye néztük János 10.30-ban is, hogy az atya és én egy vagyok, meg itt láthatjuk ezt is, hogy aki az atyát látta, az lát, illetve aki engem látott, az látja az atyát is, szintén János 14.9-ben. Nem tehetett volna ilyen kijelentéseket, hogyha ő elrejtette volna a dicsőségét. Úgyhogy gyakorlatilag az ő megüresítése az arról szól, hogy személyében ugye teljes mértékben Isten volt, 100%-ig Isten és 100%-ig ember, de nem élt az isteni jogával. Azt hiszem, így lehetne legjobban magyarra lefordítani, nem élt az isteni jogával. Ugye ott állt azt hiszem, Heródes előtt, és Heródes azt mondta neki, hogy miért hallgatsz? Hát nem tudod, hogy én kegyelmet adhatok neked, meg halálra is vihetlek? És erre Isten, illetve Jézus azt, de úgyse rossz, hogy azt mondom, hogy Isten. Jézus azt mondta, hogy csak annyit tehetsz meg, amennyit a mennyei atyám megenged. Vagyis, hogy Jézus csak és kizárólag azért lehetett megfeszíteni, Jézust azért lehetett megkorbácsolni, azért lehetett megalázni, meggyalázni, mert ő nem élt az isteni mi voltával, nem élt az istenségével. Tudod, ha élt volna az istenségével, akkor amikor a római katona emeli a hírhet kilencágú korbácsot, akkor tudod, egyszerűen csak eltűnik a korbács, eltűnik a római katona, eltűnik ott minden. Ha él az istenségével, hogyha használja az istenségét, de ő megüresítette magát, és azért üresítette meg, hogy szolgai formát ölthessen, hogy emberré lehessen. És ez megint egy döbbenetes dolog, ezen egy kicsikét elgondolkodni, és ez megint ugyanaz a gondolat, amit Viola megosztott velünk az óra elején, hogy ez az ő szeretetéről szól, ez az ő mérhetetlen szeretetéről szól, hogy ennyire szeretett minket, hogy képes volt arra is, hogy az istenségét ne használja. Most azt akartam mondani, hogy visszatartsa, az is jó, azt akartam mondani, hogy félretegye, de ez nem teológiailag nem igaz, mert nem tette félre az istenségét, mert miközben nem használta az istenségét, attól ő még Isten. Erre egy, hogy is lehetne egy jó példát erre mondani, hogy maradjunk a sportnál és az ökölvívásnál. Ott van mondjuk a Klitschko, aki a nehézsúlyú profi ökölvívó világbajnok, és nem úgy közlekedik az utcán, hogy mindenkit leüt, ugye? Tehát gondolj bele, hogy nem úgy csinál magának helyet, hogy megy az utcán, és bim-bum mindenkit leüt, bemegy valahova, nincs hely, akkor szétveri ott az... És nem. Ő nem használja... Ő világbajnok, és ökölvívó világbajnok, és ereje van, és tudása van, de nem használja ezt, félreteszi, csak ott használja, ahol erre szükség van, a ringben. De egyébként a civil életben meg nem használja. Most, hogyha nem használja az ökölvívó tudását, akkor ettől ő már nem világbajnok. De ugyanúgy világbajnok. És Istennel ugyanígy volt. Jézussal ugyanígy volt. Hogy nem használta az isteni mi voltát, de ettől ő 100%-ig Isten volt. Az összes isteni attribútum megvolt benne. A minden tudás ott volt, emlékezzetek, csak hány helyen olvashatod azt, hogy a farizeusok vagy a nép között ott zúgolódtak, meg gondoltak valamire, és Jézus ezt kitalálta, látta, tudta pontosan, hogy mire gondolnak. Tehát az istensége az megvolt, de nem használta az istenségét, félretette, nem ért az isteni jogával azért, hogy magára tudja venni a szolgai formát. És ez olyan ámulatos, és tulajdonképpen a következő az, ami, tehát ez a megüresítette, ez a kenózisz, ez ezt jelenti, és aztán itt hát láthatjuk azt, hogy megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, és ez még mindig a megüresítéséhez tartozik, hogy megalázta magát. Ahogy az előbb mondtam, ha nem tette volna félre, ha nem üresítette volna meg magát, ha nem tette volna félre az istenségét, akkor egyszerűen nem tudták volna keresztre feszíteni, ugye? Ha használta volna az istenségét, az isteni tulajdonságait, akkor nem lehetett volna keresztre feszíteni. De ő megüresítette magát, nem használta, megalázta magát, iszonyat mértékben megalázta magát. És azt hiszem, a múlt órán beszéltünk erről a több lépcsős, hogy hányszor alázta meg magát Isten azért, hogy az embert megmenthesse. De itt olvashatod is, hogy megalázta magát, és engedelmes volt egészen a kereszt halálig. És ez egy ámulatos dolog. És aztán természetesen, és ez már nem a kenózishoz tartozik, de itt láthatod azt, hogy aztán az Atya fel is magasztalta ezért, maga mellé ültette, és olyan nevet adott, ami név mindenek felett, és ez ámulatos, és ez csodálatos. De azt tudni kell, hogy a kenózisz az azt jelenti, hogy Krisztus megüresítette magát attól, hogy megtartsa és kihasználja isteni felsőbbrendűségét. Hogy megtartsa és kihasználja isteni felsőbbrendűségét. Oké? Ez a kenózisz, és aztán most megnézzük Krisztusnak a büntelenségét. És ezt felolvasom, mert nagyon tetszik nekem, ahogy Ryrie ír erről Krisztusnak a büntelenségéről. Itt, ahogy kezdődik a 45. fejezet, azt mondja, hogy Urunk büntelensége azt jelentette, hogy soha semmi Istennek nem tetsző dolgot nem cselekedett, a mózesi törvényt nem szegte meg, melynek földi élete során alá volt vetve, és soha nem mulasztotta el élete során Isten dicsőségét szolgálni. És aztán az utolsó mondat azt mondja, életének minden egyes szakaszában csecsemőkor, gyermekkör, ifjúkör és felnőttkor szent és büntelen volt. Tehát az életének minden egyes szakaszában büntelen volt, és ez fontos, hogy ezt lássuk. Azt mondja itt Lukács 1.35, és felelvén az angyal mondta néki, a Szent Szellem szállt el rád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, ezért ami születik, a Szentnek hivattatik Isten fiának. Lukács 1.35. Jézus a Szent Szellem által fogantatott, és ez egy fontos dolog. Jézus a Szent Szellem által fogantatott, ezért nem volt bűnös természete. Neki nincs régi bűnös természete, nem volt régi bűnös természete. Ugye ezt azt hiszem a múlt órán kitárgyaltuk, hogy a férfi magva az, ami örökíti a bűnt, ezért nem születhetett embertől, ezért nem születhetett férfitől, és ezért a Szent Szellem úgymond beárnyékolta Máriát, úgyhogy Jézusban nem volt régi bűnös természet, és ez egy fontos dolog. Ahhoz, hogy bűntelen legyen, ahhoz ez elengedhetetlen dolog. Aztán a következő azt mondja, János 8:29, és aki küldött engem, én velem van, nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Mindig Istennek tetsző dolgot cselekedett, vagyis a szent, bűntelen Istennek tetszett volna az, hogyha Jézus bármilyen bűnt elkövet? Hát nyilvánvalóan nem, persze, ez teljesen nyilvánvaló. Úgyhogy ez is igazolja, hogy ő nem követett el bűnt, de nyilván, és ezt fogjátok majd olvasni a Ryrie-ba, sok teológia, vagy sok elképzelés, teória van ezzel kapcsolatban is, volt egy film nem olyan nagyon régen, egy pár évvel ezelőtt a valamilyen kódja, a Da Vinci kódja. Hát ott is például az az elmélet volt, hogy Krisztus bűnt követett el, vagyis hogy, ha jól emlékszem, ott azt írt, arról beszélt, ugye nem hivatalos felesége volt Mária Magdaléna, hanem csak jóba volt vele, és ja, tehát vannak ilyen elméletek. Nyilvánvalóan szeretnék Istennek, illetve Jézusnak az istenségét, és szeretnék Jézusnak a büntelenségét mindenféleképpen bizonyítani. Az ördögnek ez egy komoly stratégiája, mert hogyha büntelen volt, akkor a megváltás, illetve hogyha nem volt büntelen, akkor a megváltás lehető megváltó, ha nem volt büntelen? Persze, hogy nem. Miért nem lehet? Múlt órán beszéltünk. Így igaz. Róma 5-ben beszél erről, hogy egy ember által jött a bűn a halálba, ezért egy igaz ember az, aki meg tudja elégíteni Istennek az igazságát. És aztán néztük Róma 3:10 meg 23, hogy nincs igaz egy se, és hiába van mindenki Isten dicsőségének. Úgyhogy nézzük meg a bizonyítékokat, hogy mi bizonyítja azt, hogy Isten, nem tudom ma este miért akarok Jézus helyett mindig Isten mondani, de végül is ez nem... Igen, épp azt akartam mondani, hogy ez így teológiailag azért nagyon nem tér el az igazságtól, mert hát Jézus Isten, de ugyanakkor nem véletlen az, hogy az írásban van, amikor Isten, van, amikor Atya, van, amikor Jézus, van, amikor Jézus Krisztus, van, amikor Krisztus Jézus. Miért van ez vajon?
Miért van?
Ha? Igen. Amikor azt írja, hogy Jézus Krisztus, akkor az írás Jézusnak az emberségét akarja hangsúlyozni. Amikor azt írja, hogy Krisztus Jézus, akkor meg az istenségét akarja hangsúlyozni. Ez ilyen nagyon egyszerű okból van. Igen. Oké. A kihallgatása és a keresztre feszítése során 11-szer ismerték el a bűntelenségét. És nem akárkik, hanem az ellenségei. Az ellenségei, azok, akik meg akarták feszíteni, 11-szer ismerték el a bűntelenségét. Elismerte Júdás Máté 27:4-ben. Júdás Máté 27:4-ben. Aztán elismerte Pilátus, Máté 27:24, Lukács 23:14 és 22, 23:14 és 22, János 18:38, igen, és 19:4 és 6. Pilátus ennyi helyen ismert el. Aztán Pilátus felesége is elismerte a bűntelenségét Máté 27:19-ben. Aztán Heródes Lukács 23:15. Aztán elismerte a bűntelenségét az a lator, aki megbánta a bűneit, ugye? Lukács 23:41-ben. És végezetül a római százados, Máté 27:54-ben. 27-es 54, igen. Ezek eléggé, hogy is mondjam, erőteljes bizonyítékok arra, hogy Jézus bűntelen volt. De ezen túlmenően az apostolok bizonságtétele is bizonyítja az ő bűntelenségét. Péter úgy ír Jézusról, hogy aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnosság nem találtatott. 1 Péter 2:22-ben. Ugye itt két dologról beszél, hogy nem vétkezett a cselekedeteiben, és nem vétkezett a nyelvével sem. Mit mond Jakab? Hogy aki a nyelvével nem vétkezik, az tökéletes. Így van. Jézus tökéletes volt, 100%-ig tökéletes volt. Sem a cselekedeteiben nem vétkezett, sem a nyelvével nem vétkezett. Tudod, Jézus nem... Ezen gondolkoztam ma délután egy kicsit, hogy... Jézus soha nem mondott olyat, amit aztán utána vissza akart volna szívni. Tudod, hogy ez ránk... Ránk annyira jellemző, hogy mielőtt gondolkodnánk, tudod, csak így kibugyan a szánkon valami, amivel esetleg megbántom Violát, és aztán szeretném visszaszívni, de mindegy, a szónak a éles volta, az már ott elvégezte a gyilkolást, úgyhogy, de Jézus ezt soha nem tette. Viszont csak most így adott egy gondolatot, Viola. Azt mondja, hogy bennünk él. Gondolj bele. Jézus bennünk él. Pontosabban Krisztus szelleme bennünk él. Isten itt van bennünk. Minden egyes gondolatodat hall. Minden egyes szavadat hall. Minden egyes szándékodról tud. Csak gondolj ebbe egy kicsikét bele, hogy mi mindent kell meghallania Krisztusnak, amikor a gondolatainkat is hallja, amikor a szándékainkat is látja, amikor ott van a szívedben egy olyan gyűlölet, amiről talán még te sem tudsz, de beszélhetek nyugodtan többes számba, tehát amiről mi sem tudunk, ott van a szívünkben, azt Krisztus látja. És amikor ez nekem így leesett, akkor nagyon elgondolkodtam ezen, hogy lehet, hogy érdemes lenne így a gondolataimon, és a szavaimon, és a szándékaimon változtatni. Mert gondolj bele, hogy mennyire bánthatja ez Jézust, hogyha látja azt, hogy milyen gondolataink vannak, amikor valakit elküldesz gondolatban a nénikéjébe, amikor és az még csak a jó eset, igen, de teljesen mindegy egyébként. Tehát, hogyha már ez a gondolat megszületett, hogy valaki valahová el akarod küldeni, akkor annyira mindegy, mert ugyanolyan bűnt követünk el. Úgyhogy ezt csak zárójelben jegyeztem meg, mint egy intermezzóként, hogy érdemes erre odafigyelnünk. Tehát 1 Péter 2:22-t megnéztük, aztán 1 János 3:5 azt mondja, és tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő bennen nincsen bűn. Tehát János apostol is tanúságot tesz, bizonyságtételt tesz arról, hogy Jézus bűntelen, és aztán a zsidó levél szerzője, ez 1 János 3:5. Aztán a zsidó levél szerzője azt írja 7:26-ban, mert ilyen főpap illet vala minket szent, ártatlan, szeplőtelen, bűnösöktől elválasztott, és aki az egektől magasabban lőn. akinek nincs szüksége. Oké, válasszuk ezt ketté, ezt a verset. A 26. vers azt mondja, mert ilyen főpap illet valaminket szent, ártatlan, szeplőtelen bűnösöktől elválasztott. Vagyis szent, ami az abszolút tisztaságról beszél, ártatlan, szeplőtelen, ami a büntelenségédről beszél, és bűnösöktől elválasztott, ami azt jelenti, hogy közösségben sincs, tehát köze sincs a bűnhöz. És aztán a következő versben, a 27-ben azt mondja, akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vegyen áldozatot, aztán a népéért, mert ez egyszer megcselegette magát megáldozván. Vagyis ez is a büntelenségét bizonyítja. Az Ószövetségben a pap, mielőtt szolgálatba állt, be kellett mutatnia egy áldozatot a saját vétkeiért, saját magáért. Jézusnak erre nincs szüksége. Ő főpap egyszer és mindenkorra, és neki nincs szüksége naponkénti áldozatra, mert ő büntelen. Neki nem kell bemutatni a bűnér való áldozatot, mert büntelen. Ez ilyen egyszerű. És ez is egy nagyon komoly és erőteljes bizonyíték annak, hogy ő ártatlan volt, illetőleg büntelen volt. És aztán a harmadik dolog, hogy Isten bűnnel nem kísérthető, és ez 2 Korintus 5.21, ahol azt mondja, hogy mert az, akit bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, illetőleg Jakab 1.13, amiről később majd még nem is olyan sokára fogunk beszélni, senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. És ha már a kísértésről beszélünk, akkor nézzük meg Jézusnak a megkísértését. Ugye legrészletesebben Máté ír erről, Máté 4-ben. Ugye Jézus úgy kezdte a földi szolgálatát, hogy Sátán megkísértette. És ez egy fontos kérdés, Jézus megkísérthetősége. Ez megint egy olyan tan, ami sok vitát okoz, és sokféle elképzelés keringe körül, de hogy tisztán lássunk ez ügyben. Fontos kérdés az, hogy ha Jézus büntelen volt, tudott volna-e bűnt elkövetni? Tehát ez a kérdés, hogy tudott volna-e bűnt elkövetni? Vagyis, hogy az ő kísértése, az ő megkísértése egy valóságos megkísértés volt-e? Tehát valóban meg volt kísértve. Ugye? Mert ha én nem tudok bűnt elkövetni, akkor hiába kísértesz, akkor a kísértésed az hiába való, mert nem tudok bűnt elkövetni. Hogyha nem tudok fölmászni a falra, a plafonig, csak úgy minden segédeszköz nélkül, akkor hiába teszel a tarkomra egy géppisztolyt, hogy mász föl a falra, vagy lelőlek, akkor se tudok fölmászni. Egyszerűen képtelenség, ugye? Ugyanígy Jézusnak a megkísértése, hogyha őt nem lehetett volna megkísérteni, tehát valóságosan, vagy ha nem lett volna képes, és ez most úgy mondom, hogy aztán utána ezt majd meg kell változtatnom, ha nem lett volna képes a bűnre, akkor nem lett volna valóságos az ő megkísértése. És a személyében nem lett volna képes a bűnre. Tehát ezt jó, hogy az elején letisztázni, de az ő megkísértése, és ez nagyon fontos dolog, az ő megkísértése az emberi mi voltára adódott. Tehát az istenségében nem lehetett őt megkísérteni, és ezt olvastuk itt most Jakab 1.13-ban. Tessék?
Az első fejezetben csak azért lehetett megkísérteni, mert ember volt, és hogy azért kellett Istennek emberi lenni.
Nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan.
Ezáltal tudja átérezni az én megkísértésemet.
Pontosan, és erről fogunk majd beszélni részletesebben, hogy mi volt ennek a megkísértésnek az eredménye. De itt azt látjuk, hogy ugye isteni mi voltában nem tud bűnt elkövetni, így nem is kísérthető bűnnel. Tehát ez volt most Jakab 1.13-ban. Megkísértése az emberi természetét érte. Az emberi természetében benne van a kísértés lehetősége, de az isteni természete az felülírja az emberi természetét. Vagyis a személyében, összességében, a személyében, habár az emberi mi volt, a kísérthető volt, de személyében nem tudott bűnt elkövetni. Ugye egyrészt nem ismert bűnt, másrészt nem volt bűnös természete, és harmadrészt az istensége miatt, az istensége az, ami felülírta az emberi természetét, az istensége miatt nem tudott bűnt elkövetni, és ez egy nagyon fontos dolog, de és ez a megkísértésére vonatkozik, hogy de az emberi mivoltában valóságos volt a kísértés. Tehát valóságos volt a kísértés. Az emberi mivoltában esendő volt Jézus, de a személyében, összességében ott már nem volt, ott már nem követhetett el bűnt. Világos ez így? Ez teljesen érthető? Jó, oké. Egyébként ezt elég szépen és elég jól kifejti Ryrie, úgyhogy ezt a tanulmányozzátok, és eléggé jól körülírja ezt a dolgot. Mi volt az eredménye?
A katolikus fordításban kicsit máshogy van, szerintem hogy ez a Jakabet 13, senki sem mondja, hogy kísértés szenved, az Isten kísér, mert az Isten nem lehet rosszra csábítani. És ő sem csábít rosszra senkit.
Így igaz. Lehet, hogy érdemes lenne egy ilyen új fordítást is megnézni, de ebből is eléggé világosan látható, hogy Isten nem kísérthető bűnnel, ezért Jézusnak az isteni természetében nem lehetett megkísérteni, képtelen volt a bűnre. Oké? Aztán mi ennek az eredménye, mármint a büntelenségének és ennek a megkísértésnek? Az eredménye az egyrészt, és itt lesz 4 pont. Érzékenység, ez az egyik pont. Érzékenység. És ez azt jelenti, hogy érzékenyé vált a próba nyomásával szemben. Érzékenyé vált, tudja azt, hogy milyen próbában lenni, érzékeny erre. És ez az, amiről te beszéltél az előbb, hogy együtt tud érezni a próbával, érzékeny erre. Tudja azt, hogy amikor egy próbában vagyok, akkor mit élek meg, milyen nyomás van rajtam. És Ryrie ezt úgy írja, hogy ott olyan érzelmi megnyilvánulása volt ebben, és amit így emberi észre nem tudunk felfogni. Érzi azt, hogy milyen dolog kísértés alatt lenni, érzi, hogy milyen dolog az nyomás alatt lenni. Ugye amikor olvashatjuk, hogy a Getsemáné kertben olyan nyomás alatt volt, hogy a homlokából vér csöpögött, és ez valós dolog, ez orvosilag igazolt, hogy ezek a kis hajszár erek nagy nyomás, nagy feszültség következtében meg tudnak pattanni, és ahogy az összekeveredik az izzadsággal, az úgy néz ki, mintha vércseppek hullanának a homlokodról. De tökéletesen át tudja érezni, érzékeny erre. Tudod, amikor Jani nagy próbában van, és oda jön hozzám, és elmeséli nekem, lehet, hogy azt mondom, hogy igen, hát együtt érzek veled, és hát majd imádkozom érted. De igazából nem tudom átérezni azt, amit ő átérez. Lehet, hogy voltam hasonló szituációban, de mégsem tudom 100%-ig átérezni. Mégsem tudok vele együtt érezni, de Jézus tökéletesen tudja, és tökéletesen együtt tud érezni. Érzékeny arra, hogyha meg vagyunk kísértve. Ez az egyik. A másik az, hogy példát mutat. És ez nekünk egy példa, így a legkeményebb próbák esetére, hogy amikor ott vagy egy nehéz helyzetben, ott vagy egy próbában, ott vagy a nyomás alatt, akkor mindig gondolhatunk Krisztusra, hogy ő miken ment keresztül, hogy ő hogyan viselte a nehézségeket, hogyan viselte a próbákat. És ez egy jó példa látni azt, hogy ő tényleg győzedelmesen végigcsinálta. Habár, és ezt megint szeretném kihangsúlyozni, hogy lássátok, habár emberi mi voltában ő ugyanazokat a, a dolgokat érezte, mint amit mi érzünk egy-egy ilyen nehézség és próba következtében. Ugyanazt érezte. Tehát éppen ezért volt lényeges az, hogy ő emberré legyen, hogy pontosan át tudja érezni azt, hogy egy ember mit érez. Ez a kis halandó, kis porsátorba bezárt kis halandó lény mit érez akkor, amikor nyomás van rajta, ezt ő teljes mértékben átérezte, és az ő győzedelme az példaértékű számunkra, akármilyen kemény próbán megyünk is keresztül.
Csak akkor ő igazából teljesen azonos volt velünk, kivéve a bűn.
Igen, igen, abszolút, abszolút, abszolút. Ugye zsidók 4 vagy zsidók 7-ben van valahol, hogy ezt megnézem, mert nem akarok tévtanítani, de azt hiszem zsidó 4-ben van, hogy mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségein, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenbe, kivéve a bűnt. Mindenben kivéve a bűnt. Igen, ez egy jó kérdés volt. Köszönöm. Aztán a harmadik, ami így az ő kísértésének az eredménye, hogy fel tudja ez a megértés, hogy fel tudja ajánlani megértését arra az esetre, amikor mi vagyunk próbában, és ez egy kicsit hasonlít az érzékenységére. Ugyanis az érzékenysége miatt tudja felajánlani a megértését. Megértem azt, hogy milyen helyzetben vagy, tudom milyen helyzetben vagy, úgyhogy itt vagyok, és segítek neked. És aztán negyedik pont, hogy a kegyelmét ajánlja fel nekünk szükség idején, és ez zsidók 4.16, ugye, ahol azt írja, hogy bátran oda mehetünk a kegyelem királyi székéhez, mert hogy mit találunk ott? Irgalmat és kegyelmet találunk. Mikor találunk irgalmat és kegyelmet? Amikor szükségünk van rá. És ez olyan csodálatos, ez annyira ámulatos, tudod, hogy amikor szükséged van, akkor oda rohanhatsz. Nem azt írja az írás, hogy minden vasárnap, Isten tisztelet után, fél órával kegyelmet kapsz, tudod? Akkor oda mehetsz, hanem amikor szükséged van. Bármikor, ha egy nap 278-szor van szükséged irgalomra és kegyelemre, bátran oda járulhatsz a kegyelem királyi székéhez, mert Jézus megkísértetett, együtt tud velünk érezni, tudja, mi megyünk keresztül, tudja, milyen az, ha bár ő soha nem követett el bűnt, és soha nem bukott el, de mivel ember volt, tudja, milyen az, amikor valaki elbukik, és tudod, elbuksz, és odamész, és mit találsz ott? Kegyelmet és irgalmat. Kegyelmet és irgalmat. És ez az annyira csodálatos. Úgyhogy bármikor oda mehetünk, és kegyelmet és irgalmat fogunk találni. Oké? Tehát a büntelenségét foglaljuk össze két szóban. Ugye a bizonyítékai az, hogy az ellenségei is elismerték a büntelenségét, az apostolok bizonságot tettek az ő büntelenségéről, és Isten bűnnel nem kísérthető. Aztán a megkísértésével kapcsolatban az ő valós megkísértése, illetőleg a megkísértése az emberi formájára vonatkozott, tehát emberi mi voltában volt megkísértve, az emberi természetét érte, és viszont ő benne nincs bűnös természete, és isteni mi volt a miatt egyszerűen ő nem követhet el bűnt. Az a másik könyv, aminek az a címe, hogy nem csak kenyéren él az ember, azt írja, hogy ez azt jelenti, hogy az emberi természetében esendő volt, és ezt teszi valósággá a kísértést, de képtelen volt a bűnre az egész személyét tekintve. Tehát, tessék? Igen, csak most itt szó szerint, mert ezt szó szerint kiírtam, hogy, ez nagyon tetszett. Oké, és akkor ennek az eredménye az érzékenysége, a példa, a megértés, és az, hogy ő kegyelmet ad akkor, amikor éppen arra a legnagyobb szükségünk van. Hát nem tudom, ki milyen mértékben írta le, meg hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy milyen mértékben, vagy hogyan fogalmaztam, de ez azt mondja, hogy ugye itt arról beszél, hogy Jézusnak nem volt bűnös természete, és nem ismerte a bűnt, valami isteni természete miatt személye fedhetetlen volt. Ez azt jelenti, hogy az emberi természetében esendő volt, ez teszi valóssá a kísértését, de képtelen volt a bűnre az ő egész személyét tekintve. Jó, csak aki még nem tudta leírni, az akkor most leírja. Tehát képtelen volt a bűnre az ő egész személyét tekintve. Jó? És akkor most elkezdjük, és hát persze az óra végéig nem tudjuk befejezni, és csak imádkozunk, hogy egyáltalán be tudjuk fejezni, de a Krisztusnak a feltámadása jön most szóba, és tulajdonképpen ez egy kardinális tan. Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb tan így a krisztológián belül az ő feltámadása. Ugyanis az egész kereszténység alapja, az egész kereszténység ezen áll, hogy Krisztus feltámadt a halálból. Ugye az evangéliumnak két alappillére van. Az egyik az, hogy meghalt, a másik az, hogy feltámadott és él. És ez egy fontos dolog. A halálával mit tett? Eltörölte a bűnt, azaz megváltott minket, azaz megelégítette az Atya igazságosságát. Ugye? Ez egy fontos dolog. A feltámadásával mit tett? Egyrészt, de ami így a mi megváltásunkkal kapcsolatban, ami fontos, pontosan, hogy az örök élet reményét adta ezzel a hívőknek. Tehát gyakorlatilag, ha megnézed, a kereszténység a feltámadáson áll vagy bukik. A kereszténység a fő tana az a feltámadáson áll vagy bukik. Mert ha nem támad fel, akkor annak különböző következményei vannak, amit meg fogunk részletesen nézni, de a kereszténységnek ez a fő üzenete. 1, 2, 3, 4, 5 pontban megnézzük. A feltámadás bizonyította Istennek, illetve Jézusnak az istenségét. Ugye, ha nem támadt volna fel, akkor ugye az ő munkája a keresztnél véget ért volna. Akkor ott lett volna vége. Akkor a tanítványok megmaradhattak volna abba az elveszettségben, amiben ők voltak akkor, abban a reménytelenségben, amiben ők voltak akkor. Ugye azt hitték a tanítványok, hogy Jézus a király, és majd ugye ezt a kérdést föl is tették neki, hogy mikor fogod helyreállítani majd a királyságot, mikor fogsz minket erről a római iga alól kivenni, tudod, ott reménykedtek, hogy ő a nagy király, és aztán ott látnak egy pépévert, és ezt nem tiszteletlenségből mondom, hanem ez tényleg így van. Igazándiból, ha ezt tanulmányozod az írásban, akkor azt látod, hogy Jézus felismerhetetlen szintre szét volt verve, tehát tényleg pépé volt verve. Azt írja, hogy felismerhetetlen volt, hogy az arcát nem lehetett felismerni. Azt írja, hogy a szakállát kitépték, hogy ugye ott volt a megkorbácsolása ezzel a 9 ágú korbáccsal, amit múlt alkalommal mondtam, hogy vagy csontdarabok, vagy kis kampók voltak beleszőve mind a 9 ágába, és ahogy rácsaptak és visszahúzták a korbácsot, ott húszcafatokat tépett ki a hátából. Hihetetlen módon meg volt gyalázva, meg volt verve, és ott feszül a kereszten, és a tanítványok Mit gondoltak, hogy hol a mi királyunk, hogy van ez? Be vagyunk csapva, és aztán láthatod, hogy mindegyik vissza is ment, elhagyták. Egyedül János volt az, aki ott volt a keresztnél, és végignézte ezt. De egy pillanat, csak ezt a gondolatot befejezem, hogy ha ő nem támadott volna fel, akkor csak ez a PP-vert hazudós ember lett volna, ugye? Mert ő többször mondta magáról, hogy ő föl fog támadni, úgyhogy ha nem támadt volna fel, akkor ugye ez egy fontos dolog, hogy ő hazudott volna. Mondjad? Oké, tehát az egyik pont az, hogy a feltámadás bizonyította Jézus istenségét. Róma 1.4 beszél erről, aki bebizonyítatott hatalmasan Isten fiának a szentség szelleme szerint a halálból való feltámadás által, ami Urunk Jézus Krisztus felől. Vagyis a feltámadás által Isten hatalmas fiának bizonyult. Ugye? A feltámadás által bizonyult Isten hatalmas fiának. Tehát a feltámadása az bizonyítja, hogy ő Isten. Voltak, ugye láttunk más feltámadásokat is az írásban. Mondhatnánk azt, hogy hát ez nem egy olyan nagy szám, hát Lázár is föltámadt, aztán ott volt az özvegy fia, azok is föltámadtak. Hát mi ebbe a különleges? Az a különleges, hogy a két feltámadás között nagy különbség van. A Lázár, illetőleg az özvegyasszonynak a fia, az feltámadt ugyan, de újra meghalt. Jézus Krisztus meg az örök életre támadt fel. És itt van az egyik pont, ami nagyon fontos, hogy lásd, hogy emberként kellett föltámadnia. Emberként kellett föltámadni. Tehát ugyanabban a formában kellett föltámadnia, mint ahogyan meghalt. Mert ha nem ugyanabban a formában támad fel, akkor rá lehetett volna fogni nagyon sok mindent. Akkor rá lehetett volna fogni, hogy csalás, hogy nem is ő az, és egy csomó dolgot nem akarok nagyon mélyen belemenni, mert Ryrie elég szépen részletezi ezt a dolgot, úgyhogy szeretnék hagyni nektek egy kis izgalmat arra, hogy amikor ezt olvasátok, akkor legyen benne egy-két új dolog, hogy ez de jó, ezt nem is hallottam még eddig. Tehát legyen ilyen aha élmény az életetekben. De ez egy fontos dolog, hogy neki emberként kellett föltámadni, tehát ugyanabban a formában kellett föltámadnia, ahogy meghalt, mert így egyrészt így tudja igazából bizonyítani a feltámadását, az istenségét, és aztán ugye a feltámadás utáni szolgálatát, amit végez, amit remélhetőleg ma még meg tudunk nézni, így tudja végezni. Oké, tehát ez az egyik dolog. Aztán a másik, hogy a feltámadás bizonyítja, hogy Isten igazságossága meg lett elégítve. És Róma 4.25 beszél erről, és meg is nézhetjük, ha gondoljátok. Érdekelnek úgy benneteket a Biblia versek? Igen? Róma 4.25. És a feltámadás bizonyítja, hogy Isten igazságossága meg lett elégítve. 4.25 azt mondja, aki a halálra adott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Vagyis, hogyha ugye Róma 3-ban olvashatjuk a megigazulásunkról szóló beszámolót, és Isten a saját igazságát tulajdonította az embernek. Ugye ezt olvashatod a Róma 3, Róma 3, Róma 3, 28, nem, Róma 3, 26 egyszer, hogy türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. És a 24. vers, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Vagyis, hogyha nem elégítette volna meg Isten igazságosságát, akkor Isten nem igazított volna meg minket. De itt azt írja, hogy feltámasztatott megigazulásunkért, a megigazulásunkért. és ez azt arról beszél, hogy az atyának az igazságossága meg lett elégítve. És aztán feltámadás adja az alapot a hívő feltámadására is. Ugye? Mert mi alapon hinnénk abban, hogy feltámadunk, hogyha nem lett volna ott előttünk az a példa, hogy Jézus feltámad. És ez a másik dolog, amiért nagyon fontos, hogy Jézus ugyanabban a formában támadjon fel, amiben meg lett feszítve, amiben meghalt, tehát emberi formában. Hogy ez a kereszténységnek a reménysége, ez a mi reménységünk, hogy ugyanúgy fel fogunk támadni. Ugye, hogyha megéljük a fizikai halált, akkor Jézus eljövetelekor, második eljövetelekor fel fogunk támadni. Erre neki ígérete van. Ha meg nem éljük meg a halált, akkor meg ugye elragadtatunk, és úgy fogunk átváltozni a dicsőséges testünkbe, majd erről is későbbiek folyamán beszélünk. Tehát a feltámadás adja az alapot, hogy a hívők is feltámadásnak. Egy pár vers, János 14:19. János 14:19 és 1 Korintus 15:20. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Vagyis itt arról beszél, hogy ő föltámadt, és az elhunytak zsengéje az első, azt mondja, hogy az első, aki feltámadta, így lehetne ezt értelmezni, az első, aki feltámadta a halottak közül, és ez magában vonja azt, hogy nem az utolsó, ő az első volt, aki örök életre támadt fel a halottak közül, és ez egy fontos kérdés, ugye, hogy nem keverendő össze a Lázár és az említett feltámadása, mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Ugye, itt beszél arról a kérdésről, ami téged feszeget, és itt ez egy eléggé jó válasz erre a kérdésre. Oké? Aztán a következő, hogy így lett a mi közben járunk és főpapunk. Zsidók 7:25. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Amen! Amen! Wow! Hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Mindenkor él. Feltámadt a halálból. És mindenkor él. És ez csodálatos dolog. És 7:25. Zsidók 7:25. Mennyire szoktátok lapozgatni a zsidó levelet? Hagyj bátorítsalak arra, hogy tanulmányozd a zsidó levelet. Ha Krisztust meg akarod érteni, akkor tanulmányozd a zsidó levelet. Nyáron Pakson volt egy nyári bibliaiskola, és ott a zsidó levelet tanítottam le, és annyira nagyon megáldott. Tényleg így egy csomó területen így kinyitotta a szememet. A zsidó levél annyira jó leírást ír Jézusról, Krisztusról, a szolgálatáról, azt, hogy ő kicsoda valójában. Oké? És aztán a következő, hogy ez az alapja annak, hogy újra eljön és uralkodni fog. Nyilvánvalóan, ha nem támadt volna fel, akkor hogy várhatnánk, hogy újra eljön? Ez logikus. Ézsaiás 9:6-7. Dániel, ez a elég sokak által ismert Dániel 7:13-14-es profécia, és ezt meg is fogjuk nézni, és ezt azt hiszem a múlt órán már megnéztük. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőin, akik emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hallottam, dicsőség és királyi uralom adatot neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma se semmisül meg. Ez a profécia a második eljövetelére, Dániel 7:13-14-ben, de ugyanerről olvashatsz még Lukács 1:32-33-ban, és Abcsel 1. Lukács 1:32-33, és Abcsel 1:11. Most ugyanezt megnézzük egy másik szemszögből. A Riley más oldalról közelítette meg ezt a kérdést, ő úgy közelítette meg, hogy mi van akkor, ha nem támad fel. És gyakorlatilag ismerős lesz, de érdemes megnézni. Tehát, hogyha Krisztus nem támadt volna fel, akkor hazudott volna. Miért hazudott volna? Mert ő saját maga mondta azt, hogy fel fog támadni. Máté 28.6-ban azt olvashatod, hogy nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta volt. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr. Amint megmondta volt. Amint megmondta volt. Vagyis ő többször beszélt arról, hogy fel fog támadni. Ő többször beszél a perében ezt mint vád mondták ellene, hogy le akarta rombolni a templomot, ugye? Mert mondta azt, hogy ha leromboljátok ezt a templomot, harmadnapra felépítem. És a saját magáról beszélt, a feltámadásáról beszélt, de aztán később ezt úgy mondták, az olyan vádként volt, hogy a templomot akarta lerombolni, nevetséges. Tehát gyakorlatilag ő hazudott volna akkor, hogyha nem támadt volna fel. Aztán a szolgálatára vonatkozólag Róma 6.8 és Galácia 2.20 az idevágó vers, és ugye, hogyha nem támadt volna fel, akkor most sem élne. Ez logikus? Ez eléggé logikusnak tűnik, nem? Ezért nem végezhetné a feltámadás utáni szolgálatát. Nem lenne a főpapunk, nem lenne a közbenjárónk, nem lenne a tanácsadónk, nem lenne az egyházunknak a feje, nem lenne bennünk az élő Krisztus, és nem tudna erőt adni, és ezekre vonatkozik Róma 6.8 és Galácia 2.20. Ugye, hogy nem én élek, hanem a Krisztus él én bennem. Galácia 2.20. Ez mind nem működne, hogyha nem támadt volna fel. Egyszerűen, amiről olvasunk az írásban a feltámadás utáni szolgálatáról, ott azokat a lapokat ki lehet tépni a Bibliából, tudod? Mert azok semmisé. Az akkor hazugság, hogyha nem támadt volna fel. És ez egy fontos tétel, hogy ezt lássuk. És a másik, ami a legfontosabb, hogyha nem támadt volna fel, akkor az evangélium mint olyan hiába való lenne. Hiába való lenne. Miről beszélnénk akkor? És Pál apostol, ő nagyon világosan értette azt, hogy a kereszténység, a mi hitünk, a mi reménységünk a feltámadáson áll vagy bukik, és ezért írja a Korintus belieknek, 15-14, 1 Korintus, ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Ezt egy kicsit később mondja, ezt már a 17. versben mondotta. Azt írja itt, hogy akkor hiába való. És itt a Matiaios szó szerepel, és az azt jelenti, hogy erőtelen, igaztalan, eredménytelen. Vagyis felesleges az evangéliumot hirdetni, hogyha nem támad föl. Miről beszélünk akkor, hogyha Krisztus nem támad föl? Ugye? Akkor csak egy hulla van, de akkor az a hulla az nem megváltó, mert a megváltó attól megváltó, ugye, hogy feltámadt, legyőzte a halált, ugye a halálával megelégítette Isten igazságosságát, aztán legyőzte a feltámadásával a halált, örök élet reménységét adja a hívőnek. Mit tudok prédikálni akkor, hogyha Jézus nem támad fel? Miről tudok beszélni? Azt mondja itt Pál, hogy erőtelen az én prédikálásom, teljesen értelmetlen. Ha pedig Krisztus fel nem támadt, akkor hiába való a mi prédikálásunk. Miről tudok beszélni? Nincs miről beszélnünk. Nincs evangélium, ha ő nem támad fel, ugye? És aztán a 17. versben, ha pedig Krisztus fel nem támad, hiába való a ti hitetek. Még a bűneitekben vagytok. Mert akkor nincs megváltó. Akkor nincs megváltó. Akkor tudod, akkor... És ez az a kategória, amiben leledzik most a világ. Nem hisz Krisztusban, nem hisz az ő halálában, feltámadásában, megváltó voltában, és él egy hedonista életet. És ezt eredményezi, hogy ha nincs megváltónk, akkor a bűneinkben vagyunk.
a bűneinkben élünk továbbra is. Egyrészt nem vagyunk megszabadítva a bűntől, másrészt meg nincs más megoldás, mert ha csak ez a 70 év áll a rendelkezésemre, ha csak tényleg ez az élet, ez a 70-80 év, akkor viszont mindent ki akarok használni. Akkor kell a gazdagság, kell az egzisztencia, kellenek a testi örömök, akkor minden kell. És ebben él a világ. Egy hedonista életet él. Habzsolja az élvezeteket, próbál mindent begyömöszölni ebbe a 70-80 évbe, és így éli az életét, de ez egy hiába való élet. De ezt eredményezné számunkra is, hogyha Krisztus nem támadt volna fel a halálból. Ugyanott lennénk, ahol a világ van. Az evangéliumnak nem lenne ereje, sőt, nem lenne evangélium. Nem tudnánk miről beszélni. Úgyhogy nagyon fontos, ez egy hihetetlenül fontos tan a keresztények életében, mert tényleg, és nem tudom, hogy hívják azt az embert, rájött arra, hogy a kereszténység az a feltámadáson áll vagy bukik. És a felesége megtért, és állandóan gyülekezetbe járt. És tudod a nevét az illetőnek? Mert láttam, hogy kicsillant a szemed. És tessék? Igen. Azt a könyvet írta meg aztán végül is. A lényeg az, hogy nagyon utálta azt, hogy a felesége állandóan gyülekezetbe jár, és azt mondta, hogy oké, rendben van, meg fogom cáfolni a kereszténységet. Igen, egy jogász volt. Meg fogom cáfolni, és belevetette magát, és jogi történelmi bizonyítékokat gyűjtött, és mindenáron be akarta bizonyítani, hogy Jézus nem támadt fel. És aztán ennek a több éves munkának az lett az eredménye, hogy megszületett egy könyv. Tessék? Megtért, igen, és megszületett egy könyv, aminek az a címe, hogy kimozdította el a követ, egy apologetikai könyv tulajdonképpen, számtalan bizonyítékkal arra vonatkozólag, hogy Jézus Krisztus igenis föltámadt a halottaiból. És elcipeltem magammal ezt a könyvet, ez egy másik fajta könyv, Josh McDowellnek a Bizonyítékok című könyve. Lehet, hogy egy-két gondolatot felolvasunk belőle, még nem tudom, nem döntöttem el, de nagyon-nagyon érdemes megnézni. Frank Morrisnak hívják? Oké, köszönöm szépen. Mire jó egy komputer, tudod, hogyha ott van előtted egy komputer, akkor...
Ennek a könyvnek az első fejezete az, hogy a könyv, ami sosem íródott meg,
Egy más könyvet, igen.
Keresztény.
De ebben is vannak ehhez hasonló történetek. Megcáfolhatatlan, hihetetlen bizonyítékai vannak annak, hogy Jézus Krisztus igenis föltámadt a halálból, és ez azért fontos számunkra, mert így egyrészt minden egyes szavát hihetjük Jézusnak. Ugye, ha a saját magára tett proféciák igazak, akkor minden egyéb igaz. És ugyanígy ennek a fordítottja is igaz, hogyha nem támad fel a halálból, és a saját magára tett proféciák nem igazak, akkor gyakorlatilag semmi sem igaz. Akkor nem csak az üdvösségedet, de a Bibliát is kidobhatod a kukába, mert akkor ez sem igaz, akkor nem ér semmit. Ez a kereszténységnek egy kardinális kérdése, hogy Jézus Krisztus feltámadt-e a halálból, vagy nem támadott-e fel. És az egyik legjobban támadott tan ez, nyilvánvalóan. Ugye a farizeusok is, az írástudók is ezt támadták, lefizették az őröket, és ezt majd a bizonyítékoknál részletesen meg fogjuk nézni, de ők tudták azt, hogyha fel tudják mutatni a holttestet, ha fel tudják mutatni, akkor ezzel automatikusan bizonyítják azt, hogy ez az ember vagy őrült volt, vagy hazug volt, ugye? Mert Josh McDowell a Több mint Ács című könyvében ugye ezt a három verziót hozza fel, hogy vagy hazug volt, vagy őrült volt, vagy az volt, akinek mondta magát. Ugye? És ezt az írástudók ott nagyon jól tudták. Ha ott végig tudták volna vinni Jeruzsálem utcáin a holttestet, akkor ezzel bebizonyították volna azt, hogy itt nincs kereszténység, nincs semmiféle Isten országa, itt nincs semmiféle királyság, eljövendő vagy jelen való királyság, semmi nincs, Jézus egy hazug volt, vagy egy őrült volt, hogy ilyen körülmények között ezt, amit ilyen politikai és vallási körülmények között ezt így nyíltan merte hirdetni, az ilyen ember nem normális, mert egyértelműen az lett az eredménye, amit itt láttok. De hát nem tudták a testet felmutatni. Halleluja! Úgyhogy ez egy izgalmas dolog, és ezt majd a szünet után kitárgyaljuk. Mataios, és ez azt jelenti, hogy erőtelen, igaztalan, eredménytelen. Erőtelen, igaztalan és eredménytelen. Vagyis, és ez a prédikálásunkra utal, ugye, mert azt mondja, hogy akkor hiába való, és ez a hiába való szónak az eredeti görögje, akkor hiába való a mi prédikálásunk. Vagyis, hogyha Krisztus nem támad fel, akkor a mi prédikálásunk erőtelen, igaztalan és eredménytelen. Nincs semmi értelme a prédikálásunknak. Jó, a szünet után folytatjuk. Hát, drága úrunk, csak köszönjük neked, hogy nem csak szellemileg táplálsz minket, hanem most így fizikailag is tápláltál minket, és csak arra kérünk, urunk, hogy áld meg ezt az órát is. Legyél itt velünk, urunk, tisztelj meg a jelenléteddel minket, és kent fel az órát hatalmas módon a dicsőségedre, és a drága fiad nevében. Amen. Amen. Jó, nem tudom majd, hogyha marad idő, akkor esetleg ebben majd egy-két ilyen bizonyítékot felolvasunk. Nagyon izgalmas dolgok vannak benne. Van valakinek megvan ez a könyve? Akkor Balázs az, aki otthon ebből tud sem megézni. Jó. Hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy ha nem támadt volna fel a halálból, ugye? És ennek az utolsó fejezete az volt, hogy a feltámadás nélkül hiába lenne az evangélium, tehát akkor az evangélium erőtlen és értelmetlen lenne. Nézzük meg most a bizonyítékait, és lehet, hogy majd ebben elő fogjuk venni ezt a könyvet. Vannak különböző tételek, elképzelések. Ugye mondtam, hogy a feltámadás az az, ami az egyik leginkább támadottan, és hát rengeteg sok elképzelés van arra vonatkozólag, hogy mi történhetett ott akkor a sírban. És az egyik ilyen elképzelés az, hogy Jézus nem halt meg a kereszten, hanem csak tetszhalott volt, és aztán föltámadt, amikor a sírban volt, illetőleg magához tért, bocsánatot kérek, magához tért, és aztán így elmenekült a farizeusok elől. Hát ennek a teóriának van egy-két, hogy is mondjam, gyenge lába, ami eléggé inog, és az egyik az, hogy egyrészt nagyon egyértelműen be lett bizonyítva az, hogy ő valójában meghalt. Ugye János 19.34-ben olvashatjuk azt, hogy az oldalába dárdát szúrtak, ahonnan víz és vér jött ki, és ez tipikusan annak a halálnak a jele. És itt McDowell írja, hogy ez abban az esetben történhet meg, hogy víz és vér jön a sebből, amikor egyrészt a kereszt halálnak az eredménye, tehát a keresztre feszítésnek az eredménye, a másik meg az, hogyha meghasad a szíve. És nagyon nagy valószínűséggel Jézus nem a szenvedéseibe halt bele, hanem az, hogy a szíve halt, szíve meghasadt. És csak a kereszt halálra vonatkozólag, röviden, hányan ismeritek így a kereszt halálnak a lényegét? Ugye? A gyakorlatilag megfullad a keresztre feszített személy. Ugye, ahogy ebben a természetellenes testtartásban van, a rekesz izmai összenyomják a tüdejét, és nem tud levegőt venni. Úgyhogy ezért van az, hogy a lábával feltámaszkodik, tehát felnyomja magát, és akkor levegőt vesz, és ugye hát a súlya meg az erőtlensége következtében újra és újra vissza. Tehát gyakorlatilag egy ilyen fulladásos halál áll be, mellesleg, megint csak zárójelben, Jézus, tehát a két latornak ezért törték el a lábát, mert hogyha el van törve a lába, akkor nem tud kiegyenesedni, nem tud levegőt venni, hamarabb meghal. Igen, de Jézus akkor már halott volt, és az ő lábát nem törték el, ami ugye megint egy profécia, hogy a lábát, a csontját nem törik. Ez az egyik fontos dolog, ez orvosilag bebizonyosodott tény, és ha az a helyzet, hogy sajnáltam belefirkálni ebbe a könyvbe, de és így nem jelöltem meg, úgyhogy most lehet, hogy mégse fogok felolvasni, csak ha megtalálom, akkor ezt az orvosi részt ezt felolvasnám. Azt mondja, hogy amikor a katona ládzsájával átszúrt a Krisztus oldalát, már halott volt, és a kifolyó vér és víz vagy természetes okokkal magyarázható természetes jelenség volt, vagy pedig csoda. János, ha nem is csodának, de legalábbis szokatlannak tartotta azt, ami világosan látható hozzáfűző megjegyzéséből, valamint abból, hogy milyen nyomatékosan és ünnepélyesen jelenti ki, hogy milyen pontosan számol be a dologról. Emberek és állatok többszöri megfigyelése és rajtuk végrehajtott kísérletek révén a következő eredményekre jutottam. Ha a halál beállta után megfelelően átszúrnak a tetem bal oldalát egy nagy késsel, amely nagyjából akkora, mint egy római lándzsa, az alábbi három eset egyikét figyelhetjük meg. A sebből semmi nem folyik, csak egy kis vér szivárog. 2. A sebből csak nagy mennyiségű vér folyik. A sebből csak víz folyik, mely néhány cseppért követi. Ezek közül általában az első eset következik be. Ha a második esettel akkor találkozunk, ha a halál oka a fulladás vagy strichnin mérgezés volt. Ezt olyan módon is igazoltuk, hogy strichninnel megmérgeztünk állatokat. Be lehet bizonyítani, hogy egy keresztre feszített embernél rendszerint ez az eset következik be. A harmadik esettel akkor lehet találkozni, ha a halált mellhártya gyulladás, szívburkolat gyulladás vagy szív megrepedése okozza. A legtöbb anatómus, aki figyelmet szentel ennek a tévának, ismét az előbbi elméletre az előbb említett esetet, a két alábbi eset viszont, ezt most elvesztem egy picikét a sorok között. A legtöbb anatómus, aki figyelmet szentel ennek a témának, ismeri az előbb említett eseteket, a két alábbi eset viszont, amely fiziológiai érvekkel könnyen magyarázható, nem szerepel a könyvekben, kivéve Jánosében. Én sem voltam elég szerencsés ahhoz, hogy találkozzam velük. A sebből, és itt a negyedik pontot mondja, a sebből nagy mennyiségű víz folyik, melyet nagy mennyiségű vér követ, a sebből nagy mennyiségű vér folyik, melyet nagy mennyiségű víz követ. A keresztre feszítés általi halál következtében vér olyasfajta állapotban van a tüdőben, mint amilyen a fulladás és a strichnin mérgezés idéz elő. A negyedik eset következne be egy megfeszített embernél, aki a keresztre feszítés előtt mellhártya gyulladás miatt bevérzésben szenvedett. Az ötödik eset pedig megfeszített embernél fordulna elő, aki a szívének megrepedése miatt halt meg a kereszten. Az Urunk megfeszítése előtti napok története meggyőzően kizárja a mellhártya gyulladás gyanúját, amely akkor sem jöhet szóban, ha a sebből előbb vér, majd víz folyt. A följegyzett jelenségre tehát nem marad más elfogadható magyarázat, mint a keresztre feszítésnek és a szív megrepedésének együttes hatása. És aztán ezt még folytatja, nem tudom, érthető volt úgy nagyjából. Tehát arról beszél, hogy ezek a kísérletek bebizonyították, hogy amikor víz és vér együttesen folyik, az három esemény lehet, ugye, vagy fulladás, vagy szívizomgyulladás, vagy mit említett, vagy a szív megrepedése. És előbbiekben ezt kifejtette, hogy miért nagy valószínűsége az, hogy Krisztusnak a szíve meghasadt, megrepett, és ugye az, hogy amikor a dárdát beszúrták az oldalába, víz és vér folyt, egyértelműen bizonyítja azt, hogy halott, tehát meghalt, fizikailag meghalt, és nagy valószínűséggel a kereszt halál általi fulladás, illetőleg a szív megrepedés következtében állt be a halál. Ez lenne a lényege. De amit ebből tanulságként el kell vinnünk, az, hogy Jézus valóságosan meghalt. A római százados is megállapította a halálát Máté 27:54-ben, és ez is megérdemel egy mondatot. A római katonák, és főleg azok, akik kivégzéseket hajtottak végre, ki voltak képezve erre, hogy meg tudják állapítani a halált. Nagyon erősen ki voltak képezve erre, tehát tudták azt ránézésre már meg tudták állapítani, de ráadásul itt nem csak ránézésre állapították meg, hanem ugye át is szúrták az Úrnak az oldalát, és ennek következtében egyértelművé vált. És aztán amikor, segítsetek egy kicsit, hogy hívták azt az embert, aki kikérte Jézust és az ősi... Igen, köszönöm szépen. Amikor ő kikérte, akkor kételkedtek abban, hogy ilyen gyorsan meghalt. És akkor a századást hívták tanúnak, és századost kérdezték meg, hogy valóban meghalt. És amikor a százados azt mondta, hogy igen, meghalt, akkor adták csak ki a Józsefnek a holttestet. Úgyhogy a százados egyértelműen bizonyította azt az ő szakértelmével, és ezt a szakértelmet, ezt egyik idézőjelbe, mint kivégző osztag vezető szakember, azt meg tudta állapítani, hogy Jézus meghalt. Tehát Máté 27:54. 27:54. Leszed, ők nem. Ők szedte le a keresztről, igen. Igen. Igen, azt írja is, hogy leszedték a keresztről, és Gyolcsba tekerték. Azt mondja, hogy Máté 27:54. Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust látták, földrengést és a történteket, nagyon megrémültek és így szóltak. Bizony-bizony Isten fia volt ez. Ez az 54-es vers, Máté 27:54. Valahol, lehet, hogy későbbiekben meg fogjuk ezt találni, ezt a verset is. Azt a verset akartam megkeresni, ahol József kikéri. Nem, igen, 58, aztán elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják neki ki. Nem ez az a vers, az egy másik evangéliumban van. Ahol Pilátus kételkedik abban, hogy ilyen gyorsan meghalt, és a századost hívja segítségül. Nem csak azt mondja, hogy azt mondja, 33, amikor pedig Jézus az értekművel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona láncsával átszúrt az oldalát. Márk? Na, akkor menjünk Márk 15:44-be. Igen. Eljött Arimatája József, a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várt az Isten országát, bátran bement Pilátushoz és elkészte Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt Jézust, ezért hivatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadta a holttestet Józsefnek. Egyértelműen tudták, 100%-osan tudták, hogy meghalt. Egészen biztos volt ez a tény, ez megcáfolhatatlan, hogy ő megtörtént. Aztán ugye még az az elmélet, hogy ő tetszhalott volt, és aztán magához tért, hát egy kicsit sántít amiatt is, mert hát ott a sír előtt volt egy másfél-két tonnyásnyi kő, amit hát persze, hogyha ő Isten, akkor így el tudta mozdítani. De most ugye azt akarjuk bizonyítani, hogy ő nem Isten, hanem ember. Egy ember, pláne azok után, a kínzások után, amin keresztül ment, ugye, hogyha megnézed azt, hogy amikor elfogták, akkor egész éjjel vallatták, se enni, se inni nem kapott, megkínozták, keresztre feszítették, a kereszten eltöltött idő, ez mind-mind olyan mértékben legyengítette, hogy menni nem bírt, nemhogy egy ilyen másfél-két tonnás követ csak úgy. Azt mondja, hát akkor most magamhoz tértem, kő arrébb, és tudod, elvonulok. Nevetséges, tehát már eleve a gondolat nevetséges. És, És az, igen, ott volt még rajta a gyolcs is, bár az nem biztos, hogy bezsal, nem, azt csak betekerték. Tehát nem volt bebalzsamozva még, vagy, mert másnap vitték a kenetet, hogy megcsinálják az asszonyok. De az Lázáron volt az a tekervény, az 40 kilót nyomott, igen, körülbelül, ami így rajta volt, így rátekertek a zsidó halottakra. Gyolcs, meg géz, meg nem tudom, tehát így bepolyálták gyakorlatilag, és annak az összsúlya az kb. 40 kiló volt, igen. Hát nem tudom, mivel... Oké, menjünk tovább, mert vészesen rohan az idő. Másfél tonnás kő, ugye nevetséges. Ez akkor is nevetséges, mert volt egy másik elmélet, hogy a tanítványok lopták el, és ugye ezt olvashatjuk Máté 28-ban, amikor a nagy tanács rá akarja venni, és rá is veszi az őröket arra, hogy hazudjanak, és ezt hazudják, hogy a tanítványok lopták el. Hát itt megint azért a kőbe ütköznek, tehát azért egy ilyen másfél-két tonnás követ csak úgy olyan könnyen nem lehetett elgördíteni. Arról nem beszélve, hogy rajta volt egy római pecsét. Egy római pecsét, ami azt jelenti, hogy ha valaki illetéktelenül feltöri a római pecsétet, őt és a családját kiírtják. Őt és a családját kiírtják. Ugyanez vonatkozott a római őrségre is. Hogyha egy őr, egy római katona elaludt őrségben, akkor nem csak ő fizetett az életével, de a családját is kiirtották. Eléggé kemény dolgok ezek. A rómaiak nem lacifacáztak, eléggé kemény hadsereget tartottak fenn. Ez benne az izgalmas dolog, igen, azt Máté 28-ban ezt mondja, hogy ha emiatt bajba kerültek, akkor majd mi megvédünk benneteket. És hát kíváncsi lettem volna, hogy hogyan tudták volna, vagy hogyan védték, mert aztán erről nem ír a feljegyzés. De ez is egy olyan dolog, hogyha azt a pecsétet valaki ott eltávolítja, akkor ugye nem csak ő forog életveszélyben, hanem a családja is. Nagyon kevesen kockáztatták ezt meg. Nagyon kevesen merték volna ezt megkockáztatni. Csak nézd meg a tanítványoknak a viselkedését. Ugye? Azt mondják, ez a teória ugye azt mondja, hogy a tanítványok ellopták. Ehhez bizonyos fajta hősiesség, kurázsi kellett. Köszönöm szépen, hogy segítettél. Kurázsi kellett ahhoz, hogy ezt valaki megtegye, vagy megtegyék. De mit csináltak a tanítványok? A tanítványok elmenekültek, a tanítványok visszamentek, elbújtak, elmenekültek. Gyáván Péter háromszor megtagadta Jézust, egész egyszerűen mást mutatott a viselkedésük. Hát jó, persze, tudod, eljátszották ezt, hogy aztán ne is gyanakodjanak rájuk, és aztán utána stikába. De ez ilyen nagyon sántít ez a dolog. Nem számolnak a pecséttel, és nem számolnak a római őrséggel. Bocsánatot kérek, ott a római őrség volt, ami egy nagyon komoly őrséget jelentett. Konkrétan nem írja az írás, hogy itt ebben az esetben ilyen őrség volt-e, de általában ilyen 4x4-es váltásban voltak a római őrök, tehát 4 őrködött, 4 készenlétben volt, és aztán a többiek pihentek, de hát egy ilyen őrség mellett, ahol nem győzöm hangsúlyozni, a katonákra is életveszély várt, hogyha nem őrizték megfelelően azt, amit rájuk bíztak, elaludtak, vagy hagyták, hogy ott gubanc legyen egy pillanat. Ez is azt mutatja, hogy hát hiába mentek volna oda a tanítványok, hát ott voltak a római katonák, itt vagy tényleg az kellett, hogy mind a négyen elaludjanak, tehát mind a négyen egyszer elaludjanak, tudod. De persze ez is elkért, tudod, este a kávéjukba altatót tettek, és aztán nem. Meg lehet ezt magyarázni. Mondjad, Balázs, mit akartál mondani ezeket?
Igen, a motiváció kérdéssel is érdekelő, mert a romiaknak is az volt a motivációjuk, hogy rendben, ne legyen itt felhajtás. Szóval az a legjobb, hogyha nekik is ott marad a sírba a test, nehogy itt.
Így van. Így van. Így van. Ők féltek ettől az új valami mozgalomtól, szektától, vagy nem is tudták még akkor minek definiálni. Úgyhogy nekik komoly érdekük fűződött ahhoz, hogy az a test az ott maradjon, hogyha az oda el lett temetve. De hát ugye láthatjuk, hogy hogyan viselkedtek. Elszaladtak, elmenekültek, aztán később visszamentek és jelentést tettek róla, és aztán utána ott lefizették őket, és aztán beleegyeztek abba, hogy hamis tanúk lesznek, és azt fogják mondani, hogy ők elaludtak, és közben a tanítványok ellopták. És hát ez egy nagyon bátor dolog volt tőlük, mert hát tényleg az életükkel játszottak. Ja, aztán hát nyilvánvalóan. Aztán ugye bizonyítja az ő feltámadását a megjelenései. Nagyon sok helyen publikálva van az ő megjelenése. Most ez csak felsorolás szinten, és igeverssel aztán majd nézzétek meg. Mária Magdalénának jelent meg János 20.11-től 17-ig. János 20.11-től 17-ig. Aztán Máté 28.8-tól 10-ig több asszonynak. Máté 28.8-tól 10-ig. Uram, elevenítsd meg ezt a lányt, kérlek szépen csak. Péternek jelent meg Lukács 24.34-ben. Aztán szintén Lukács 24-ben 13-tól 35-ig ugye az Emmausi úton a tanítványoknak. Aztán János 20, 19-től 25-ig a tanítványoknak jelent meg, amikor nem volt ott velük Tamás. Hát ez volt az első megjelenés ott a felső szobában. A felső szoba, igen, Pakson. Aztán János 20-26-ban, tehát a 26-tól 29-ig a tanítványoknak szintén, de akkor már Tamás is ott volt. Tehát János 20-26-tól 29-ig. Aztán a tanítványoknak megjelent Galileában is, Máté 28-16-tól 20-ig. Aztán Jakabnak, 1 Korintus 15-7-es. Aztán megjelent a mennybe menetelkor. Tudjátok követni? Akkor jó. Lukács 24-50-től 53-ig, mennybe menetelkor. És hát egyértelműen ugye Abcsel 4-től 9-ig. Ahol ez... Nem, az Abcsel 1, 4-től 9-ig. Tehát Lukács 24-50-től 53-ig, és Abcsel 1, 4-től 9-ig ez a mennybe menetele. És aztán végezetül megjelent az 500-nak, és azért hagytam ezt a végére, mert ehhez szeretnék egy gondolatot fűzni, és ez 1 Korintus 15.6, és azt mondja itt, hogy azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Ez egy nagyon-nagyon fontos vers, egy nagyon komoly bizonyítéka annak, hogy Jézus Krisztus igenis megjelent ezeknek az embereknek, és Jézus Krisztus igenis feltámadt a halálból. Itt ez a mondat igazolja ezt, hogy ki közül legtöbben mind máig élnek. Csak gondolj bele, hogy ott különböző gyülekezeteknél különböző írások keringtek, amit különböző gyülekezetekben felolvastak, és ezek az emberek még éltek, hogyha itt olyan dolog lett volna publikálva, ami nem igaz, akkor azok, akik éltek, azok azt mondták volna, hogy hé, álljon meg a menet, hát én ott voltam, én láttam, hogy ez nem igaz. Élő szemtanúk voltak, és senki sem mondta azt, hogy figyeljetek, itt gubanc van, nem is jelent meg Jézus, nem jelent meg. Ugye van egy olyan elmélet is, hogy ez az összeesküvés elmélet, hogy egy összeesküvés szőttek, és ezáltal próbálják azt bebizonyítani, illetve azt elhitetni az emberekkel, hogy Jézus feltámadt. De hát itt hihetetlen mennyiségű emberről van szó. Két-három ember összeesküvést szőhet, és titokban tarthatja, és talán meg tudják, de 500 ember, meg plusz azok, akik még látták Jézust, hát nem létezik, hogy ezek közül egy valaki ne szivárogtatta volna ki az igazságot. Miközben, mert figyelj, ott volt rajtuk a nyomás, hogy akit elkaptak, azt vagy bebörtönöztek, vagy kivégezték, ugye? Mert üldözték a kereszténységet. Tehát egy ilyen közegben, egy ilyen nyomás alatt nem létezik, hogy valaki ne tört volna meg ennyi ember közül, és nem mondta volna azt, hogy bocsika, hát ezt mi terveltük ki, és csak tréfálkoztunk. És ez a következő dolog, hogy ott van a mártíroknak az esete, és ott van az apostoloknak, a tanítványoknak a története. Ugye arról beszéltünk, hogy amikor Jézust elfogták és keresztre feszítették, akkor a tanítványok elmenekültek. És aztán egyszer csak előállnak a tanítványok, és hihetetlen bátorsággal hirdetik az evangéliumot. Hihetetlen bátorsággal. Péter kiáll pünköstől, és ott egyszerre több ezren térnek meg. Prédikál, István prédikál, Péter és János prédikál, beszélnek, és hihetetlen erővel hirdetik az evangéliumot. Mi történt? Hát, az történt, hogy elbújdostunk, egy kicsit haláztunk, de aztán gondolkodtunk azon, hogy hát mégse így kéne ezt a sztorit befejezni. Hát visszajöttünk, és most bátrak vagyunk, tudod? Felépítettük egymást, és bátrak vagyunk. Hát lehetne, de nem ez történt, ugye? Nem ez történt. A tanítványok látták a feltámadott Krisztust, és ettől minden megváltozott, és ettől váltak, mert valóra vált az, amiről Jézus beszélt. Megértették azt, amiről Jézus 3 éven keresztül beszélt nekik. Megértették azt, hogy mit jelent az, hogy lerombolom ezt a templomot, és 3 nap múlva felépítem. Megértették, emlékeztek arra, amikor Jézus beszélt a saját feltámadásáról. Ó, tényleg, ő az Isten fia. Ő a megváltó, ő a messiás, tudod, és hihetetlen bátorsággal hirdették az evangéliumot, és a 11, mert ugye Júdás Iskariótes öngyilkosságot követett el, de a 11 tanítvány közül 10-et kivégeztek, vagyis, hogy 10 mártír halált halt a hitéért. Miért? Mert látták a feltámadott Krisztust. Mert látták, mert tudták, hogy miben hisznek. Tudták, hogy az, amiért meghalnak, az valóság. És tudták azt, hogy örök életük van a mennybe. Hiszen Jézus feltámadt a halottaiból. Hát Jézus legyőzte a halált. Hát ez fantasztikus. Akkor nem számít. Akkor hirdetjük az evangéliumot. Elmondjuk mindenkinek. És ha megölnek. Hát úgyis oda fogok kerülni az Úr elé. És micsoda erő volt bennük. Milyen fantasztikus. Ez a hihetetlen nagy megváltozás, vagy nem is tudom, pálfordulást akartam mondani, de igazándiból Pál esete is ugyanerről szól, Pál is ugyanerről szól, amikor meglátta a feltámadott Krisztust, amikor megjelent neki Krisztus, és beszélt hozzá, teljes mértékben megváltozott az élete. Aki üldözte az egyházat, az a legelkötelezettebb hívévé vált az egyháznak. És ez mind-mind bizonyíték arra, hogy Jézus igenis itt volt, 40 napig még itt volt a Földön, 40 napig találkozott emberekkel. Tamás, aki hitetlenkedett, benyúlhatott a sebébe, egyszer megérinthette a sebét, az oldalába benyúlhatott, mert azt mondta, hogy csak akkor hiszem el, hogyha tapinthatom a sebét. És Jézus volt olyan karakám fickó, hogy azt mondta, hogy na, gyere csak ide, gyere. Hitetlen ketté? Na, akkor nyújjál csak ide be, tudod? Ja, de hogy tudod, ez mind annak a bizonyítéka, hogy Jézus igenis föltámadta a halottaiból, és Jézus legyőzte a halált, és ezzel örök élet reménységét adta mindnyájunknak, hogy bátran hihetünk ebben, hogy ez nem egy esti mese, ez nem egy kitaláció, hanem ez tényeken alapul, ez bebizonyítható, rendíthetetlen tényeken áll az, hogy Jézus Krisztus föltámadt, és az örök életre támadt fel, és nyilvánvalóan ez nekünk egy nagy-nagy reménység. Oké? A Jézus Krisztus feltámadásának következményei, és hogy vagyunk? 20-ig vagyunk? 15-ig? Biztos nem akarsz 5 percet lecsalni az órámon? Nem tételezem fel, csak jaj, ez most nincs nekem felírva. Na mindegy. De föl van írva, azt hiszem. Azt mondja, hogy ...21-15, te győztél, jó rendben van. Nem, mintha nem hittem volna neked, csak szerettem volna bebizonyosodni a saját szememben. Így van. Krisztus feltámadásának következményei. Az egyik következménye az új test előképe. Három aspektusból nézzük meg ezt a kérdést. Az egyik az, hogy hasonló a megelőző földi testéhez, és felsorolás szinten beszélünk most róla. Azt mondja, hogy felismerték, János 20-20. Nem, ez a hasonló a megelőző földi testéhez. Tehát ennek bizonyítéka, hogy felismerték, János 20-20. Aztán a sebb helyek megmaradtak, János 20-25-től 29-ig, és Jelenések 5-6. És hús és csont, és ezt saját maga jelentette ki Lukács 24-39-be. Lukács 24-39. Igen. Hogy én magam vagy, azt mondja, lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok, tapogassatok meg engem, és lássátok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy én nékem van. Tehát ennyiben volt hasonló az előző földi testéhez. Aztán még abban, hogy evett. Lukács 24-41-től 43-ig. Aztán amiben más volt, ez a következő, ez a B kategória, át tudott menni a falon, János 20-19, bement a zárt szobába. Bement a zárt szobába. János 20-19. Be volt zárva a felső szoba, és Jézus bement. Aztán Lukács 24-15-ben, és a 31. versben azt olvashatod, hogy megjelent és eltűnt. Csak gondolj bele, nekünk ilyen megdicsőült testünk lesz. Nekünk is ilyen megdicsőült testünk lesz. Hogy egyszer csak megjelenhetek és eltűnhetek. Tudom, milyen buli lesz? Vagy... Nem tudom, hogy van-e rá szükségem, de nyilván Isten olyan dolgokat ad, amit használni fogunk, vagy lehet, hogy rá van szükség. Tehát, hogyha ez nem lenne izgalmas vagy érdekes, akkor biztos Isten nem adta volna. Nem tudom, hogy fogjuk-e használni ezt a tulajdonságot, meg azt se tudom, hogy át akarunk-e menni a falon, és zárt ajt, hát csak így viccből tudod. Ja, nénikémre szívbajt hozzak így egyszerűen be. Ne, ezt majd vág ki, jó? Tehát megjelent és eltűnt, Lukács 24-15 és 31, és aztán nem volt szüksége alvásra és evésre. Aztán Jelenések könyvében, és ez a harmadik kategória, Jelenések könyvében 1-től, tehát a Jelenések könyvének első fejezetében 13-tól 16-ig olvashatsz arról, hogy hogyan néz ki a megdicsőült test. Ez lesz az egyik házi feladat, hogy ezt olvassátok el, tekintettel arra, hogy 2 perc van az órán, és még... Hát, ja, azt a 7 gyertyatartó között azt mondja, hasonló az ember fiához, bokáigőrű ruhába öltözött, melléné aranyövet, az ő feje pedig haja fehér valamint a fehér gyapjú, mint a hó, szemei olyanok, mint a tűzláng, stb. Itt leírja azt, hogy néz ki. Igazából a mennybe meneteléről kellett volna még beszélnünk, meg a mennybe menetel utáni szolgálatáról, de erről majd a következő órán, mert lejárt az időnk. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy tanítasz minket, köszönjük, hogy megismerhetjük a te drága fiadat, Uram. Köszönjük neked, és kérünk téged, hogy áld meg az est hátra lévő részét, akik még tanulnak, Uram, frissítsd fel őket, elevenítsd fel őket, adj nekik teljes koncentrációt és figyelmet, és adj a tanároknak is energiát arra, hogy ilyen késői órában tudjanak tanítani. Urum, csak köszönjük, vigyél minket haza épségben, egészségben, te drága fiad nevében. Amen. 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 Köszönjük.